És bevallom őszintén, lehet, hogy ez most nem mindenkinek fog tetszeni. Nagy-nagy ámulattal és csodálattal viseltetem azok iránt, akik hétről hétre mindig másfajta mikrofont és mikrofon kombinációt tudnak ide produkálni nekem. És ez most arról jutott eszembe, hogy elém rakták, és ez, erről még az is eszembe jutott, hogy Szent Lukács evangélista egy nagyon hasonló valaki. Aki akkor, hogyha első ránézésre megnézzük a szentírási részeket, amikkel foglalkozunk, minthogyha mindig ugyanarról lenne szó, és mégis egészen más, és mégis valami egészen új dolog tud ebből kisülni. Mai alkalmunknak azt a címet adtam, hogy radikalitás és közöny. Tudom, hogy a kettő nagyon távol áll egymástól, de ez a kettő nagyon szép, ez a két szó nagyon szépen leírja azt, amire Szent Lukács evangélista meghív bennünket ezen a mai alkalommal, amikor is a változatosság kedvéért Jézusról lesz szó, és a változatosság kedvéért hozzá még keresztelő Szent Jánosról lesz szó. És lehet, hogy talán azt gondolják, hogy hát igen, erről már sokat hallottunk, de most egy egészen új szempontból kerül elő ugyanez. De mielőtt ebbe így belecsapnánk, előttem úgy gondolom, hogy érdemes egy pillantást vetni arra a nagyobb egységre, ahol mindez található. Szent Lukács evangéliumában a múlt alkalommal foglalkoztunk a síksági beszéddel, amit elkereszteltem egyenes beszédnek, hiszen egy egyenes sík területen van Jézus, és nagyon is egyenesen beszél. És ezután a következő nagyobb egység a 9. fejezet végén kezdődik, amikor is Jézus elindul Jeruzsálem felé, hosszan-hosszan úton van és utazik Jeruzsálembe. Erről a hosszú egységről kapta az idei bibliaóránk a címét, hogy Jézus útja. A kettő között van majdnem 3 fejezetnyi idő, és ebben a 3 fejezetben található néhány érdekes dolog. Biztos, hogy mindannyian ismerik a kafarnaumi századosnak a történetét, utána található a naimi ifjú föltámadásáról szóló részlet, majd pedig találjuk azt a részt, amivel ma fogunk foglalkozni, keresztelő Szent János és Jézus összehasonlítása. Ezek után Jézus körbejár Galileában, gyógyít, tanít, emberekkel találkozik, egy alkalommal még egy Simon nevezetű farizeusnak a házába is betér, ezt a Simont ne keverjük össze Simon Péterrel, meg a másik Simon nevű apostollal. Közben utazik Jézus a Genezáreti tavon, Genezáreti tónak Galileából nézve a túlsó partján megszabadítja gadarai megszállottat, az innenső partján pedig feltámasztja Jairus lányát és meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt. Aztán hallhatunk arról, hogy Péter megvallja, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás. Utána Jézus beszél arról, hogy neki majd egyszer szenvednie kell. Aztán olvasunk Jézus színeváltozásáról, amit ismételten egy ördögűzés követ, majd Jézus másodszor is beszél arról, hogy neki szenvednie kell. Ezek után a tanítványok rájönnek arra, hogy ha Jézusnak szenvednie kell, akkor nekik nincs más lehetőségük, mint arról vitatkozni, hogy ki a nagyobb közülük, hogy elkezdjenek foglalkozni azzal, hogy hogy mint van ez a konkurencia, és ehhez hasonlók, és a tanítványok vitatkoznak, hogy most ki a nagyobb, ki hogy van, hiszen Jézus megtanította őket, hogy az a nagyobb, aki kisebb, tehát a tanítványok továbbra is vitatkoznak, hogy ki is a nagyobb közülük. Ebből is látszik, hogy a tanítványok már akkor is milyen jól értették Jézusnak a tanítását. Szóval ebben a nagy egységben található ez a részlet, amikor is keresztelő Szent János követeket küld Jézushoz, és megkérdezi, hogy te vagy a Messiás, vagy várjunk valaki mást. Keresztelő Szent Jánosnak ez a kérdése talán furcsának tűnhet, hiszen keresztelő Szent János korábban már rámutatott Jézusra, hogy ő az, de keresztelő Szent János, ne felejtsük el, hogy börtönben van. Keresztelő Szent János, talán úgy is mondhatnánk, hogy egy egészen más helyzetben van, mint korábban, és talán a börtönből minden máshogyan látszik. Minden máshogyan látszik, és ezért ő bizonyosságot keres. Tényleg Jézus az. Tényleg őt kell várni. Hiszen keresztelő Szent János meghirdette a nagy ítéletet, Jézus meg elhozta a nagy lakmározásokat. Lehet, hogy ez mégsem stimmel. És ezért keresztelő Szent János fölteszi ezt a kérdést, és Jézus nem azt mondja, hogy hát, kedves keresztelő Szent János, gondolj csak meg, hát persze, hogy engem kellett várni. Jézus ilyen válaszokat sosem ad. Jézus csupán csak annyit mond, miután meggyógyított valakit és föltámasztott egy fiatal embert, hogy ugyanaz történik, mint amit Izaiás próféta megírt a jeruzsálemi korról, sánták járnak, vakok látnak, halottak feltámadnak, és a szegényeknek hirdetik az örömhírt. Vagyis van valami, amiből kiderül, hogy igen, Jézus ugyan egészen máshogyan viselkedik, mint ahogyan azt tőle elvárták, de mégis pont azt hozta el, amit egy, hogy úgy mondjam, valamire való messiásnak el kellett hoznia. Ezzel a résszel nem szeretnék foglalkozni, viszont miután keresztelő János követei elmentek, vagy küldöttei, vagy ha görög szónál szeretnénk maradni, akkor azt is mondhatnánk, hogy keresztelő Szent János angyalai elmentek, utána Jézus pár szót szól keresztelő Szent Jánosról. És ha már Jézusról a teljesség igényével nem tudunk beszélni egy év alatt, akkor legalább keresztelő Szent Jánosról beszéljünk a teljesség igényével. Ezért gondoltam azt, hogy ezt a részletet mindenképpen előveszem, mert ahogyan talán ki fog derülni a következő jó fél órában, ebben a részletben elsősorban nem is keresztelő Szent Jánosról derül ki sok minden, hanem pontosan Jézusról. Az a részlet, amiről ma most szó lesz, Lukács evangéliumának 7. fejezetében található, a 24-től a 35. versekig. Múltkor valaki megkérdezte tőlem, hogy ez a sok szentírás most miért is van itt tulajdonképpen. Ha valaki szeretné ebből a fordításból követni azt, ami itt elhangzik, akkor természetesen szabad lehet. Ezek a szentírások azért vannak itt, akár menet közben is lehet belőlük elvenni. János követeinek elmentével elkezdett beszélni a tömegekhez Jánosról. Mármint, hogy teszi ezt Jézus. Mit mentetek ki a sivatagba megtekinteni? Széltől ingatott nádat? Hanem mit mentetek kilátni? Lágyruhába öltözött embert? Íme, akik dicsőségesbe és pompába ruházkodnak, a királyi palotákban vannak. Hanem mit mentetek kilátni? Prófétát? Igen, mondom nektek, nagyobbat prófétánál. Ez az, akiről megíratott, íme elküldöm követemet arcod előtt, aki elkészíti majd az utat előtted. Mondom nektek, nagyobb asszonyok szülöttei között Jánosnál senki sincs. A legkisebb azonban a mennyek országában nagyobb nála. És az egész nép hallotta, és a vámosok igazolták Istent megkereszteltetve János keresztségével, a farizeusok és törvénytudók azonban Isten akaratát visszautasították magukban, nem megkereszteltetve tőle. Mihez hasonlítom hát majd ennek a nemzedéknek az embereit, és mihez hasonlítanak? Hasonlóan a téren ülő gyermekekhez, akik odaszólnak egymásnak, ami így szól. Fuvaláztunk nektek, és nem táncoltatok. Panaszkodtunk, és nem sírtatok. Eljött ugyanis keresztelő János, nem evve kenyeret, nem ívva bort, és azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, evve és ívva, és azt mondjátok, íme falánk és borívó ember, vámos és bűnös barát. És igazoltatott a bölcsesség minden gyermeke által. Eddig ez a részlet, amely részlet elsősorban keresztelő Szent Jánosról szól, aztán szól erről a nemzedékről, mármint hogy Jézus nemzedékéről, már azt hiszem, hogy a világ ebből a szempontból nem sokat változott, a mi nemzedékünkre ez ugyanúgy igaz. De hogyha mélyebben megnézzük ezeket a szavakat, akkor nagyon gyorsan kiderülhet számunkra, hogy itt igazából Jézusról van szó, és arról, hogy Jézus hogyan közelít hozzánk. Miután János követei elmentek, Jézus Jánosról mond ezt-azt. Föltesz Jézus néhány kérdést, méghozzá kettő olyan kérdést, amivel Jézus eléri azt, hogy a hallgatói tökéletesen egyetértsenek vele. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus olyan kérdéseket tesz föl, amire mindenki egyértelműen tudja a választ. Mit mentetek ki látni a pusztába, a sivatagba, a kősivatagba? Hát a kősivatagba látványosság nem nagyon szokott lenni. Aki már járt kősivatagban, az nagyon jól tudja, hogy a kősivatagban esetleg követ lehet látni, abból van éppen elég, de csak azért, hogy az ember követ lásson, ezért nem biztos, hogy fölkerekedik. Ez nem az a látványosság, amire mi emberek úgy általában szenzációkereső világunkban kíváncsiak vagyunk. Természetesen a sivatagban nem lehet látni széltől lengetett nádat, illetve egy-egy oázisban talán ilyesmi is előfordul, ahol van egy-két nagyobb méretű fű, esetleg olyas valami fajta növény, mint nálunk van hát, ami éppen arra hajlik, ahova a szél fúj, de finom, patyolat ruhába öltözött embereket, nemesi ruhába öltözött embereket a kősivatagban még véletlenül sem lehet látni. És mindenki nagyon jól tudja Jézusnak a válaszát, hogy hát persze, hogy nem azért mentünk ki. De mindezekben a kérdésekben, miközben Jézus nagyon ügyel arra, hogy a hallgatói folyamatosan igent mondjanak, illetve egyetértsenek azzal, amit ő akar mondani, eközben azért kifejez nagyon-nagyon sok mindent. Széltől ingatott nádat akartatok látni. Hányszor, de hányszor vagyunk kíváncsiak arra, hogy más emberek hogyan felelnek meg korunk elvárásainak. Hányszor, de hányszor vagyunk kíváncsiak arra, hogy más emberek hogyan tudják megállni a helyüket. Hogyan tudnak mindig éppen arra fordulni, amerre fordulni kell, vagy amerre fordulni érdemes, vagy amerre fordulni megéri. Elsősorban azért, hogy ezek után ebből jó nagy hasznot húzzanak. Hát keresztelő Szent János fújhatott a szél, ahonnan akart, de ő nem hajolt meg. Keresztelő Szent János inkább tört, mint hajolt. Ő inkább vállalta a vértanúságot, inkább vállalta azt, hogy ő meghal azért, amit hirdetett, de nem volt hajlandó meghajolni különféle szelek előtt. De a lágyruhába, a puha ruhába öltözött emberek is nagyon érdekesek. Ha megnézzük a könyveket, ha megnézzük a könyvek címlapjait, ha megnézzük az újságokat, akkor csupa jól öltözött, hogy úgy mondjam, lágy, finom, patyolat, divatos ruhába öltözött embert látunk benne. Olyan embereket, akik nem megfelelően öltöznek, olyan emberek nagyon-nagyon ritkán kerülnek be a hírekbe, nagyon-nagyon ritkán kerülnek be az újságba. Sőt, akkor, amikor egy-egy divatosabb valaki föllép, akkor még általában azt is kiszokták írni, hogy mely cég milyen ruhákat biztosított egy-egy bemutatóhoz, vagy egy-egy műsorhoz. Akkor is, hogyha az adott műsor egyáltalán nem arról szólt, hogy ki milyen ruhákban kellene, hogy járjon. Érdekes, hogy az ember egy olyan valaki, és ez így volt már 2000 évvel ezelőtt is, akit nagyon is meghatározott a ruha. Ugyan azt szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert, de az, hogy az ember hogyan van felöltözve, az nagyon sok mindent jelent. És sokkal inkább kíváncsiak vagyunk arra, vagy azokra az emberekre, akik jól öltözött emberek, mint azokra, akik egészen egyszerű ruhában, például teveszőrben vannak. Bár mégiscsak változott valamit a világ, hiszen ma már a teveszőr legalább annyira feltűnő ruhadarab, mint amennyire hétköznapi ruhadarab volt keresztelő Szent János életében. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy Jézus ezeket az embereket emlegeti, akiket általában nézegetni szokás, ezzel rámutat valami nagyon-nagyon lényegesre. Arra, hogy a pusztában volt valami, volt valaki, aki annak ellenére, hogy nem volt ilyen széltől ingatott nád, annak ellenére, hogy egyáltalán nem volt, hogy úgy mondjam, megfelelő ruhába felöltözve, ennek ellenére mégis tömegek mentek ki hozzá, és mégis látni akarták. És úgy érzem, hogy Jézus ezzel azt mondja nekünk, hogy az, amire az emberi szív igazán kíváncsi, az, ami igazán lényeges, az mindig a pusztában van. No, nem feltétlenül a kősivatagban. Nem feltétlenül a júdeai kősivatagban. Ott lehet, hogy nem sok mindent lehet látni. De az életünk pusztájában, ott, ahol úgy tűnik, hogy semmi sincs, ott találjuk meg azokat a forrásokat, ott találjuk meg azokat a nagyon-nagyon lényeges dolgokat, amik valóban életet tudnak adni nekünk. És ha egy kicsikét tovább olvasunk, Jézus megkérdezi, prófétát? Igen, mondom nektek, nagyobbat prófétánál is. Hogy úgy mondjam, a próféták mindig a sivatagban vannak. A hétköznapokban, az egyszerű helyeken. Ott, ahol nincsen semmi különleges, ahol nincsen semmi sallang, ahol nem kiabálnak, ahol nincsen semmi olyan dolog, ami olyan túlságosan nagy feltűnést kelt. És persze mindenki egyetért Jézussal abban, hogy persze, hogy nem széltől ingatott nádat akartak látni, hogy nem jól öltözött embereket akartak látni, hanem prófétát. Prófétát, keresztelő Szent Jánost. De ezek után Jézus olyan dolgokat mond keresztelő Szent Jánosról, olyan nagyon nagy dolgokat mond róla, amelyek első ránézésre úgy tűnnek, hogy mégiscsak sok egy kicsit. Mégiscsak, hogy úgy mondjam, több a soknál. Mert jó-jó keresztelő Szent János mégiscsak szent volt, mégiscsak Jézusnak az előfutára volt, de azért nem túlzás ez. Igen, mondom nektek, nagyobbat prófétánál. Hát az Ószövetségben egy prófétánál nagyobb, az nem nagyon volt. Hogyha meg akarjuk nézni, hogy kik is vannak, hogy úgy mondjam, az Istennel való kapcsolatnak a slágerlistáján az Ószövetségben, akkor vannak a papok, a leviták, meg ezek, aztán sokkal-sokkal fölöttük vannak a próféták, és akkor fölöttük már csak Mózes van és Isten. És akkor, hogyha Jézus azt mondja, hogy prófétánál is nagyobbat, akkor keresztelő Szent János nagyobb volt, mint Mózes. Vagy keresztelő Szent János netán valami isteni valaki lenne. De Jézus szerencsére azért ezt megmagyarázza, és legalább olyan meglepő dolgot mond, mint amire itt elkezdtünk gyanakodni. Íme elküldöm követemet arcod előtt, aki elkészíti majd az utat előtted. És ez egy szentírási idézet. Egy olyan szentírási idézet, amilyet manapság nem volna ildomos leírni, mert ez az idézet két egész különböző helyről származik, és két idézetből lett összegyúrva. Az egyik a Kivonulás könyvében található, ahol is az Úr azt mondja Mózesnek, hogy íme elküldöm angyalomat előtted, aki majd elkészíti előtted az utat, hogy be tudj menni az ígéret földjére. Az angyal az görögül követet jelent, ezért az azonosság. A másik idézet az Malakiás próféta könyvéből származik, a harmadik fejezet elejéről, ahol arról van szó, hogy az Úrnak a nagy napja előtt, az utolsó ítélet előtt Isten elküldi Illés prófétát, akinek az lesz a feladata, hogy felkészítse a választott népet a nagy ítéletre, hogy a választott nép legalább egy része el tudja viselni az ítéletet, és meg tudjon állni az ítéletkor. Ahol azt olvassuk Malakiás próféta könyvében, hogy íme elküldöm előtted Illést azokban a napokban, aki előkészít majd az ítéletre. És Jézus fogja ezt a két idézetet, és ebből csinál egyet. Íme elküldöm követemet arcod előtt, aki elkészíti majd az utadat előtted. Kétféle mozgásról van itt szó. A Kivonulás könyvében a választott nép halad az ígéret földje felé. A választott nép van úton, az ember van úton, az Isten felé, az Isten ígérete felé. Malakiás próféta könyvében pont az ellenkezőjét látjuk. Isten készül megérkezni az ő választott népéhez, és szeretné előkészíteni a választott népét arra, hogy a választott népbe tudja fogadni Istent. És mind a két esetben van valaki, egy követ, egy küldött, egy angyal, akinek az a dolga, hogy ezt az utat lehetővé tegye, illetve nem is csak az utat tegye lehetővé, hanem hogy a választott népet fölkészítse a nagy, az örömteli, de mégiscsak borzasztó és rettenetes, hogy úgy mondjam, borzasztóan örömteli találkozásra. És Jézus azt mondja, hogy ez a valaki, ez nem egy mennyei lény, nem egy angyal, hanem keresztelő Szent János. Keresztelő Szent János az a valaki, aki felkészíti a választott népet, és előkészíti Istennek a jövetelét arra, hogy a választott nép az utolsó napokban találkozhasson magával Istennel. Mit jelent ez? Keresztelő Szent Jánosnál már csak egy nagyobb valaki van, és ez nem más, mint Jézus. És akkor, amikor itt Jézus keresztelő Szent Jánosról ilyen nagyon nagy dolgokat mond, ezzel fölemeli keresztelő Szent Jánost, de másrészt ő sokkal-sokkal magasabbra emelkedik. Hiszen akkor, amikor Jézus ezt az idézetet egy picikét önmagára vonatkoztatja, hogy a saját maga, mármint hogy Jézus előtt készíti el az utat keresztelő Szent János, akkor ebből kiderül, hogy Jézus gyakorlatilag Istennek a jelenlétét hozza el, Jézus Istennek a jelenlétét adja oda a választott népnek. És erre készített föl keresztelő Szent János. És ezután jön egy tökéletesen paradox mondat. Mondom nektek, nagyobb asszonyok szülöttei között Jánosnál senki sincs. A legkisebb azonban a mennyek országában nagyobb nála. Hát akkor ezt hogyan lehet összerakni? Hogyha nincsen senki se nagyobb, de mégis mindenki nagyobb nála. Ez matematikailag, meg fizikailag lehet, hogy nem működik. De itt Jézus emlékeztet egy nagyon-nagyon lényeges különbségre. Arra a különbségre, ami közte és keresztelő Szent János között egy óriási, egy áthidalhatatlan, egy nagyon-nagyon lényegi különbség. Ez a különbség pedig abban áll, hogy keresztelő Szent Jánossal bezárólag egy ember azáltal lehetett nagy vagy kicsi, hogy valamilyen fajta asszonytól született, és valamit letett az asztalra. Az embert önmagukban nézték. Az ember talán a hivatásuk alapján, az embereket a hivatásuk alapján nézték. És ebből a szempontból nincsen nagyobb keresztelő Szent Jánosnál. De Jézussal valami egészen új kezdődik. Jézussal valami olyasmi dolog kezdődik, egy olyan új idő kezdődik el, ami egészen más, mint ami eddig volt, ez pedig a mennyek országa. Istennek a királysága, Istennek az a királysága, ahol megvalósul Isten akarata, úgy, ahogyan azt Isten szeretné, ahol megvalósul Isten üdvössége, már itt a földön is. És Jézus Istennek ezt az országát hirdeti, és Jézus Istennek ezt az országát éli, és Jézus arra hívja meg az ő egyházát nap mint nap, hogy próbáljuk meg megélni mi is Istennek ezt az országát, ezt a királyságát, ismerjük el mi is azt, hogy Isten a királyunk, most ünnepeltük a Krisztus királyt, és lépjünk be ebbe az örömteli királyságba, ebbe az uralomba. Vagyis, onnantól kezdve, hogy valaki belép Istennek ebbe az uralmába, onnantól kezdve, hogy valaki elfogadja Jézust megváltójának, ettől kezdve bármilyen kicsi is ő így a mennyek országában, már nagyobb keresztelő Szent Jánosnál. Nem azért, mert nagyszerűbb dolgokat teszünk. Azt hiszem, közülünk senki sem tesz nagyszerűbb dolgokat keresztelő Jánosnál, de hogyha összefogunk, még együtt sem valószínű, hogy ilyenre képesek volnánk. De onnantól kezdve, hogy mi beléptünk Isten országába, onnantól kezdve már magasabbról indulunk, hogy úgy mondjam, mint ahová keresztelő Szent János megérkezett. És innen nézve, ez a paradoxon, ez nem arról beszél, hogy keresztelő János egyszerre nagy is és kicsi is, hanem arról beszél, hogy keresztelő Szent János emberileg megtette azt, ami emberileg megtehető volt, megmutatta a messiást. Rámutatott arra, hogy tessék, ő az. A messiás előfutára volt minden szempontból. Viszont ő kívül maradt az Isten országán. Ő emberileg megmaradt kívül, és aki belép, az már sokkal több annál, mint amit ő elért. Egy csodaszép megfogalmazást találunk erre Szent János evangéliumában. Ott egyszer oda mennek keresztelő Szent Jánoshoz a tanítványai, és azt mondják, hogy nézd, volt itt nálad ez a Jézus, és most sokkal sikeresebb, mint te vagy. És erre mondja keresztelő Szent János ezt a híres mondatát, hogy igen, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ezt még keresztelő Szent János folytatja, és azt mondja, a vőlegény barátja, amikor hallja a vőlegény hangját, akkor ott áll és örül. A vőlegény az, aki a mennyasszony. Ez az örömöm most teljes lett. Na, ez aztán egy ilyen jó kis kuszakép. Jézus a vőlegény, a mennyasszony az az egyház. És keresztelő Szent János ott áll az esküvőn, ott áll az ünnepség mellett, de nem ő a mennyasszony, ő nem vesz részt a mennyasszony és a vőlegény örömében, ő csak annak örül, hogy a mennyasszony és a vőlegény találkozik. Ő kívül marad ezen a nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon bensőséges kapcsolaton. És ezért nagyobb mindenki keresztelő Szent Jánosnál, aki benn van az Isten országában. Mert aki benn van az Isten országában, az a mennyasszonynak a része, az a mennyasszonyhoz tartozik. És akkor nem csak annak örül, hogy hát de jó, ennek a vőlegénynek megtalálta a párját. Ez sem kis öröm. De sokkal nagyobb öröm az, hogy igen, te vagy a mennyasszonyom, te vagy a vőlegényem, benned találtam meg a páromat. Ez egy minőségileg nagyobb öröm. Ugyanezt fejezi ki Jézus ezzel a mondattal, csak sokkal tömörebben, hogy mondom nektek, nagyobb asszonyok szülöttei között Jánosnál senki sincs, a legkisebb azonban a mennyek országában nagyobb nála. És ezek után, miután keresztelő Szent Jánosról beszélt Jézus, ezek után beszél arról a nemzedékről, azokról az emberekről, akik éppen ott és akkor éltek, akik ott és akkor hallották Jézusnak, illetve keresztelő Szent Jánosnak a tanítását. És az egész nép hallotta, és a vámosok igazolták Istent, megkereszteltetve János keresztségével. Az egész nép hallotta, mindenki odafigyelt keresztelő Szent János szavára, de nem mindenki fogadta el az ő szavát. A vámosok igazolták Istent. Ez egy nagyon-nagyon merész gondolat. Hát, ha valaki, akkor Isten nem szorul rá arra, hogy igazolást kapjon, de a vámosok igazat adtak Istennek, és tanúságot tettek arról, hogy Isten valóban jóságos, talán azt is mondhatnánk, hogy amennyire méltatlanok a vámosok, annyira ragyogó bizonyítványt adtak Istennek az irgalmáról, mert ők elfogadták Istennek a szeretetét. És azzal, hogy ők elfogadták Isten szeretetét, ezzel sokkal nagyobb és sokkal több történt, mint hogyha egészen egyszerűen csupán csak a jó emberek, az írástudók és a farizeusok tettek volna valamilyen fajta lépéseket. De azáltal, hogy ők megkereszteltettek János keresztségével, ezáltal ők elfogadták Istent, ezáltal ők valami újat kaptak Istentől, és ezzel mutatták meg, hogy ki is az igaz Isten. A farizeusok és törvénytudók azonban Isten akaratát visszautasították magukban, nem megkereszteltetve tőle. Azzal, hogy ők az írástudók és farizeusok, vagyis a rendes emberek visszautasították János keresztségét, ezzel nem csak János keresztségét utasították vissza, hanem Isten akaratát. És az a szó, amit itt Jézus használ, hogy visszautasították Isten akaratát, ez jelenti azt is, hogy megsemmisítették, ez jelenti azt is, hogy nem vettek róla tudomást, ez jelenti azt is, hogy lerombolták, és tették ezt a farizeusok önmagukban. Önmagukban cáfoltak rá Istenre a farizeusok és írástudók, azáltal, hogy saját magukat igazolták, nem pedig Istent. A farizeusoknak és az írástudóknak, zárójelben megint hozzáteszem nekünk, sokkal nehezebb dolgunk van, mint a nagy bűnösöknek, mert mi megtanultuk azt, hogy nekünk azt kell igazolni, hogy igen, mi mégiscsak valamire való keresztények vagyunk, mi mégiscsak jó emberek szeretnénk lenni, és miközben jó emberek szeretnénk lenni, sokkal fontosabb nekünk sokszor a saját jóságunk, a saját képünk önmagunkról, mint maga Isten. A bűnös embereknek ebből a szempontból mindig sokkal könnyebb dolguk van, mert ők a saját jóságukra nem nagyon hivatkozhatnak. Ők már eljutottak odáig, hogy igen, nincsen más, csak Istennek az irgalma. De természetesen ezt az irgalmat Isten nem csak a bűnösöknek adja, hanem mindannyiunknak. És nagyon is boldogok vagyunk akkor, hogyha rádöbbenünk arra, hogy az életünk valóban nem azon múlik, hogy mennyire voltunk vagy vagyunk jó emberek, hanem azon, hogy Isten milyen végtelenül nagy irgalommal szeret bennünket. Mihez hasonlítom hát majd ennek a nemzedéknek az embereit, és mihez hasonlítanak? Hasonlóak a téren ülő gyerekekhez, akik odaszólnak egymásnak, ami így szól: fuvoláztunk nektek, és nem táncoltatok, panaszkodtunk, és nem sírtatok. Jézus a gyerekekhez hasonlítja azokat az embereket, akik ott vannak körülöttem, azokhoz a gyerekekhez, akik, hadd mondjam így, a főtéren ücsörögnek. A főtéren ücsörögnek, és nem az ázsatásokat szemlélik, mint ahogy ez most nálunk lehet, hanem próbálnak játszani. Vannak közöttük olyan gyerekek, és ők vannak többségben, mint a mai fiatalok, akiknek soha semmihez nincs kedvük, akik mindig csak lógatják az orrukat, és akiket mindenki csak szíd és leszól. Ők azok, akiknek semmihez sincs kedvük. És vannak azok, akik lelkesebbek, és szeretnének valamit kezdeni ezekkel a gyerekekkel, ezekkel a társaikkal, és azt mondják, hogy fuvoláztunk nektek, és nem táncoltatok, panaszkodtunk, és nem sírtatok. Valószínűleg kétféle fajta játékról van szó. A gyerekek mindig azt játsszák, amit a felnőttek csinálnak. A régi gyerekek is a régi életből vették a hasonlatokat a játékhoz. Akkor még nem különféle háborista játékokat játszottak a gyerekek számítógépen, mert ez még nem volt. Mit lehetett hát játszani? Sokkal hétköznapibb játékok voltak. Lehetett játszani olyat, mintha esküvő volna, meg lehetett játszani olyat, hogy temetés van. És tulajdonképpen erre a kétfajta játékra utal Jézus. Fuvoláztunk nektek, eljátszottuk az esküvőt, a nagy-nagy örömet, a kicsattanást, azt, amikor mindenki újong és örül. És ti nem táncoltatok, ti ott ültetek a járta szegélyen, mert még pad sem volt akkor. És siránkoztunk, panaszkodtunk, vagyis eljátszottuk nektek a temetést, hogy akkor most sírjuk ki magunkat rendesen. És ti nem sírtatok. Ugyanúgy ücsörögtetek ott, ugyanazzal a közönyös, ugyanazzal az unott arccal. Jézus rámutat arra, hogy az emberben, és ez nem csak az akkori emberben, hanem a mai emberben is megfigyelhető, ott van ez a mélységes közöny. Annyi csalódás, annyi bántás, annyi nehézség ért már bennünket, hogy akkor, amikor az igazán lényeges dolgokkal találkozunk, csak legyintünk, egy a sok közül, kit érdekel? Mint hogyha csak azt mondanánk, nem veszünk semmit. Teljesen mindenki kikopogtat, úgyse érdekes, úgyse hoz újat. És így hagyjuk néha elmenni a lényegeset is. De Jézus megmagyarázza ezt a hasonlatot, illetve alkalmazza ezt a hasonlatot keresztelő Szent Jánosra, illetve saját magára. Eljött ugyanis keresztelő János, nem evve kenyeret és nem ivva bort, és azt mondjátok, ördöge van. Azt mondjátok, megszállott. Elment az esze. Bolond, hát milyen dolog ez sáskát és vadmézet enni, tehát ez... Ilyet normális ember nem csinál. Eljött az emberfia, evve és ivva, magyarul leszik és iszik. És azt mondjátok, íme a falánk és borívó ember, vámos és bűnös barát. Ha valaki úgy jön Isten nevében, hogy aszkéta, hogy böjtöl, hogy imádkozik, akkor azt mondja, hogy hát ez nem olyan, mint mi vagyunk. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez túl szent. Aztán jön Jézus, aki közösséget vállal mindenkivel, hát ez meg túl közönséges. Teljesen mindegy, hogy mi van. Az ember megtalálja a megfelelő kifogásokat, csak azért, hogy Istennek a követére, Istennek a küldöttére ne kelljen hallgatnia. És ami még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy akárhogy is jön el Isten, akárhogy is jön el valaki Istent hirdetve, ha valaki nyitott Istenre, akkor hallgat rá, ha valaki nem nyitott Istenre, akkor nem hallgat rá. Ez tökéletesen független attól, hogy az illető milyen formában éli meg az Istennel való kapcsolatát. Hiszen keresztelő Szent Jánosnak a böjtje, keresztelő Szent Jánosnak a nem evése, nem ivása, keresztelő Szent Jánosnak az aszkézise, az ő Istennel való kapcsolatának a kifejeződése volt. És két héttel ezelőtt láthattuk, hogy Jézusnak a nagy lakomái, Jézusnak a nagy öröm alkalmai, Jézusnak a bűnösökkel való együttlétei szintén az Istennel való kapcsolatának a kifejeződései voltak. És ebből megtanulhatjuk azt is, nem az a jó keresztény, aki sokat böjtöl, vagy aki keveset, hanem az, aki valóban az Istennel való kapcsolata alapján éli az életét. Akár sokat böjtöl, akár keveset, akár így él, akár úgy. És Jézus még visszatér azokhoz az emberekhez, akik elfogadták akár keresztelő Szent Jánost, akár őt, és ezért azt mondja a végén, és igazoltatott a bölcsesség minden gyermeke által. Egy kicsikét értelmetlennek tűnő mondat ez, vagy ha jobban megnézzük, akkor lehet, hogy tűnik, hogy nagyon értelmetlen mondat ez. Miről van szó? Az isteni bölcsességről van szó. Az isteni bölcsességet igazolják az isteni bölcsességnek a gyermekei. A vámosok, a bűnösök, azok, akik elfogadták keresztelő Szent Jánosnak, vagy Jézusnak a tanítását. És Jézus itt csodaszépen beszél. Hiszen azzal kezdte, hogy az egész nép hallotta, és a vámosok igazolták Istent, amikor megkeresztelkedtek, és azzal fejezi be, hogy azok az emberek, akik befogadták keresztelő Szent Jánosnak, vagy Jézusnak az üzenetét, vagyis Isten üzenetét, ők igazolták a bölcsességet, ők igazolták, hogy Isten bölcsessége sokkal nagyobb, sokkal erősebb, mint az embernek mindenféle fajta okoskodása. Vagyis minden ellenállás ellenére Isten ereje nem törik meg. És azt gondolom, hogy ez ennek a részletnek a leglényegesebb, a legmélyebb mondani valója. Bár Jézus is találkozott a közönnyel, Jézus is találkozott azzal, hogy őt elutasították, meg azzal is, hogy keresztelő Jánost elutasították, aztán később Jézus hallott arról, hogy keresztelő Jánost le is fejezték, Jézus megtapasztalja ezt az elutasítást, de ezzel egy időben legalább ugyanilyen mértékben megtapasztalja azt is, hogy mégiscsak Isten a győztes. Isten az, akinek a bölcsessége, akinek az irgalma nem veszik kárba. Istennek a győzelme, Istennek az irgalma, Istennek a szeretete előbb-utóbb csak-csak megérkezik az embereknél. Ha lehet, hogy nem is mindenkinél, de nagyon sok embernél biztosan megérkezik. Jézus tehát ebben a részletben nagyon-nagyon lényeges dolgot tanított meg nekünk. Egyrészt rámutatott keresztelő Szent Jánost felemelve arra, hogy ő az, Jézus az, akin keresztül Istennel hitelesen lehet találkozni. Másrészt pedig rámutatott arra, hogy egy közönös világban, egy olyan világban, ahol mindenkinek minden mindegy, ott is azoknak van igazuk Isten szempontjából, akik Istennel tartanak. És mi ez, hogyha nem egy hatalmas nagy bátorítás nekünk? Nekünk, akik szintén látjuk a közönyt, nekünk, akiknek van mire panaszkodni, nekünk, akik sok mindent átéltünk vagy átélünk, mi is láthatjuk azt, hogy pontosan mi vagyunk azok, akiken keresztül Istennek a bölcsessége, Istennek a jósága igazolást nyer. Hadd mondjam így, nem akarok ezzel megsérteni senkit, nem ügyvédek által, nem nagy perekben, hanem sokkal inkább az egyszerűségben, sokkal inkább a hétköznapi életben.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották.